énekeket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Új természettudományos szaktanteremmel gazdagodik a Szerencsi-Bolyai Katolikus Iskola. A város egykori motorcsónakosainak állítottak emléktáblát Sárospatakon. Az időjárás miatt csúszott, de most elkezdődik a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az Egri Főegyházmegye támogatásával a Szerencsi-Bolyai János Katolikus Általános Iskola új természettudományos szaktanteremmel gazdagodik, amelyet a hónap végén fognak átadni. Emellett az intézmény a fenntartói támogatásból új oktatási eszközöket is vásárolhatott. A Katolikus Iskola tehetséggondozó programja pedig annyira sikeres, hogy szakmai elismerésként meghívást kaptak Pécsre a Magyar Tehetséggondozó Társaság országos konferenciájára, ahol bemutathatják munkájukat. A részletekről Szabóné Drozda Orsolya, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója adott tájékoztatást.
A tanév előkészítése, a tervezés, a szervezés időszaka nyáron mindig a megújulást is magában hordozza az iskolában, hiszen intézményünk fenntartója az Egri Főegyházmegye ebben a szezonban, ebben a nyári időszakban is közel 14 millió forinttal támogatta az intézményünk felújítását és karbantartását. Ki szeretném emelni azt, hogy ezeknek a nagy mértékű, nagy léptékű beruházásoknak mindig van egy előkészítő tervező fázisa. Az egyházmegye kimondottan intézményi célokra szánja ezt a pénzt, így ebben a tanévben például elmondhatjuk azt, hogy reményeink szerint szeptember végén már teljes készültségben egy új természettudományos szaktanterem lesz a diákok rendelkezésére bocsájtva, ahol nem csak a bútorzat cseréje, hanem egy modern kísérletezésre is alkalmas tanári laborpult kerül kialakításra, és olyan eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek talán segítenek majd a kicsit nehezebbnek tűnő tantárgyak elsajátítását, és gondolok itt a fizikára és a kémiára. Azt gondolom, hogy ez a nagy beruházás, ennek a természettudományos szaktanteremnek a kialakítása mellett nem mehetünk el amellett sem szó nélkül, hogy közel 2 millió forintot fordított az egyházmegye új oktatási eszközök beszerzésére. Itt olyan oktatási eszközöket szerettünk volna megvásárolni, és került ezeknek a beszerzésére sor, melyek alsó és felső tagozaton egyaránt a gyermekek mindennapi munkáját, illetve a pedagógusok mindennapi oktatónevelő munkáját teszik eredményesebbé és színesebbé. Én azt gondolom, hogy zökkenőmentes most a tanévkezdés. Talán egy picikét könnyebb, olyan szempontból, hogy jelen pillanatban még az energiaválságról, a vírusokról és egyebekről nem kell szót ejtenünk, és remélem, hogy ez így is fog maradni, takarékos gazdálkodással, és egy nagyon tudatos szemléletmóddal szeretnénk ezt a tanévet is folytatni. A tavalyi évben megkaptuk az Ökoiskola megtisztelő címet, ennek megfelelően számos programot tervezünk a tanévben, amely azt fogja szolgálni, hogy az intézmény tanulói, illetve a szülői közösség is tudatosabb jelenléttel, energiahatékonyabban tudjon élni, és olyan rendezvényeket, olyan programokat szervezünk, amely felhívja a figyelmet majd erre a környezetvédelem és a fenntartható fejlődésnek a fontosságára. Az oktatónevelő munka azt gondolom, hogy már az első naptól kezdve elindult. Kollégáim az évelei szervezési feladatokon túl már javában az ismétlés és rendszerezés időszakát végzik a gyerekekkel. Az elsősök nagyon ügyesen beszoktak, elmondhatom, hogy nagyon kedves, nagyon aranyos, jókedvű iskolaérett csapat érkezett hozzánk, és bízom abban, hogy ez a tanév során is így fog tovább folytatódni. Terveink között szerepel továbbra is folytatni intézményünkben a megkezdett programokat, jó gyakorlatokat, Kiemelném itt szeptemberben, hogy nagyon nagy megtiszteltetést ért bennünket, hiszen a tehetséggondozó programunkat van szerencsénk bemutatni szeptember 20-21-én Pécsett a Magyar Tehetséggondozó Társaság országos konferenciáján. Azt gondolom, hogy maga a tehetséggondozás az ennek az iskolának az egyik alappillére, alapköve, és nagyon nagy szakmai elismerés az, hogy most elvihetjük, és az országban máshol is megmutathatjuk a munkánkat, és megmutathatjuk a feladatunkat. Bízom abban, hogy a tanév mind a kollégáim, mind a diákjaim számára sikeres lesz, és nagyon bízom abban, hogy a Bolyai János Katolikus Iskola az érsekatyától kapott évi jelmondatnak megfelelően és ilyen lelkiséggel fogja tudni majd végigvinni az egész tanévet, mind a 183 napot.
A város egykori motorcsónakosainak állítottak emléktáblát Sárospatakon a közelmúltban. Szalai András, a Mementó kezdeményezője, saját maga is részt vett a több évtizeddel korábban létrejött egyesület szervezésében. Az emléktábla elhelyezésével az volt a célja, hogy ne vesszenek ködbe a vízi sportélet szereplői, egyben reméli, hogy egyszer újra kibontakozik majd versenyszinten is a pataki vízi sportot űzők élete.
Nekünk Belme Laci bácsi, aki az akkori közlekedési minisztérium osztályvezetője volt, lejött egyszer, és rengeteg tanácsot adott annak idején, hogy hogyan éljünk a vízparton, hogyan tudjunk, hogy balesetmentesen éljünk, és a mai napig itt haláleset nem volt közöttünk sohasem. Azon kívül rengeteg olyan tanács, többek között, hogy mondjam, ez a motorcsónak verseny is úgy alakult ki, hogy ő mondta, hogy addig nekünk adót kellett fizetni. Most a feleségem pedagógus volt, azt hiszem 1200 forintos havi fizetése volt, és akkor a motorcsónak adó 1800 forint volt. Tehát majdnem egy és félszeres pedagógus fizetés. És Laci bácsi mondta, hogy miért nem csinálunk egy egyesületet, sportegyesületet, mert mihely sport, nincs adó. Rögtön már a nyíregyháziak is jöttek hozzánk, és nem egyszer Sárospatakon, illetve Tokajban csináltunk motorcsónak versenyeket. Ez a 70-es években volt, még a 80-as években is, és utána ellaposodott. Igazság szerint nem lett adó, és az adó miatt, hogy már nem kell fizetni adót, innentől kezdve abban maradtak ezek a versenyek is. Azóta nem jöttek fel tokaiak, illetve néha ellátogatnak hozzánk, de csak kirándulnak egyet, beköszönnek és tovább mennek. Most már nem olyan a vízi élet, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt. A gond a Bodroggal van elsősorban, hogy iszapos, ráadásul többször kijönt. Mihelyt kijönt abban a pillanatban azokat a telkeket. Például a 80-as években az önkormányzat eladott 50 darab telket, ami itt a hátam mögött van erre végig, de megközelíteni sem lehet, mihelyt kijönt a víz. Tehát ezt csak akkor lehetne felépíteni, ha árvíz nélkül, és amikor árvíz van, akkor be se tudunk menni. Filmet forgattak a budapesti művészek, és Koncz Gábor lehozta a motorcsónakját. Akkor láttunk először, mert nekünk ideig csak kajak volt, két pár evezős kilbót, esetleg kenu, de akkor láttunk először motorcsónakot úgy közelről. És innen jött, és utána nekem is rá két évre már motorcsónakom lett, a Balatonon megszűnt a motorcsónak, kitiltották a csónakokat, és nagyon olcsón lehetett akkor, ugyan orosz motorokkal, mert tele voltunk mi Vihar és Moszkva orosz motorokkal, de végül is volt motorcsónakunk, sőt, már vízisízni is tudtunk az 1970-es években. 71-től, és mondjuk 85-ig volt egy ilyen erősebb pezsgő vízi élet, és utána nagyon sokan meghaltak. Hát ez egy életforma azoknak, akiknek van, vagy illetve akiknek sikerült annak idején vízparti telket keríteniük, mert higgy el, hogy én 74 éves vagyok, de talán kétszer voltam a Balatonon, mert minek, amikor nekem saját vízem van.
Ami általában fél egyéves szervezés, azt most napok alatt kell teljesíteniük a szervezőknek Gyöngyösön, miután a rossz idő miatt egy héttel elhalasztották a Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivált. A fő fellépők közül egyedül a 30Y zenekar nem tud eljönni, ők viszont azt ígérik, a jövő évi bornapokon várhatóan ott lesznek majd. Válik István rendezvényszervezőt hallják.
Azért azt látni kell, hogy bő fél éves szervezői munkát kellett itt azért egy másfél-két nap alatt lezavarni, úgyhogy elég nehéz ügy volt, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy mind a fellépők, mind az összes partner, mert azért itt nagyon sok minden összetevője van egy ilyen fesztiválnak, nagyon-nagyon pozitívan és rugalmasan állt hozzá, már amennyire lehetett, mert hát azért nem mindenki tudott rugalmas lenni a legjobb szándéka ellenére sem, úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon pozitív töltést adott az, hogy látták, hogy mi van, tudták, hogy ez van, ugye más helyeken is lemondtak rendezvényeket, tehát volt olyan fellépő, akit úgy hívtam fel, vagy mondta, hogy hát te már a harmadik vagy, aki lemondod, és akkor ment a sakkozás, hogy hogyan. Nagyon-nagyon nehéz ügy volt, ugye ugyanez a vásárosok, a ételitalárusoknál, ott is a kolléganőm gyakorlatilag folyamatosan a telefon ott volt a fején, és hívott mindenkit, hogy tud jönni, nem tud jönni, valaki mondta, hogy nem tud, aztán mégis tud, szóval, hogy hát azért volt szaladgálása, hogy azt mondani szokták. Hát azt azért látni kell, hogy ezeknek a zenekaroknak a naptára az telített. Tehát fél évre, egy évre előre be vannak írva dátumok, és az, hogy most azt mondjuk nekik, hogy akkor nem most, hanem másfél hét múlva a következő hétvégén kellene jönni, az szinte csodaszámba menő, hogy hát tulajdonképpen 66%-os a siker arány, mert ugye a három nagy fellépőből kettő el tud jönni, hanem is feltétlenül az eredeti időpontban, de hogy ez egy óriási siker, én erre nem mertem volna fogadni előzetesen. A Szikora Robi és az Ergo tud jönni, annyi, hogy az Ergo a tervezett vasárnap helyett pénteken jön, a Margaret Island szombaton, ott annyi, hogy egy kicsit hamarabb kezdődik, tehát ott már 7-kor lesz a nagy koncert, és hát sajnos a 30Y nem tudta vállalni, de nem szeretném elkeseríteni teljesen a 30Y rajongókat, az a terv, az a megbeszélés, hogy jövő tavasszal ezt pótoljuk majd ezt a koncertet. Tomori Gábor Néptánciskola az, amelyik nem tudta vállalni, ugye ott rengeteg fiatal, aki vagy olyan munkahelyen dolgozik, vagy pedig főiskolára egyetemre jár, és egyszer nem tudták az egyeztetést úgy megoldani, hogy be tudják vállalni. Volt több próbálkozás, hogy akkor másik nap, pénteken vagy vasárnap, de egyszerűen nem ki tudtak volna állni, de azt nem biztos, hogy vállalták volna. Tehát kevesebb táncossal nyilván zenekar nem tudott volna velük jönni, tehát hogy inkább akkor azt mondták, hogy akkor ezt most engedjük el, mert hogy nem tudják így vállalni. Van változás, ugye van olyan, akinek a hétvégén van szabad, vagy volt szabad napja, de nem az, ami az eredeti terv volt, úgyhogy a USNK például szombatról átkerült péntekre, a Kvak zenekar ugyanígy, a Bon Jovi péntekről vasárnapra, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon jó kis rakós játék volt. Nem mondom, mindenki tényleg próbált nagyon rugalmasan hozzáállni, úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy a friss programot nézze, ez ugye a Műfáz oldalán, a TV oldalán, a Város oldalán mindenhol elérhető, illetve a kollégák most már a faházakra is kirakták az új frissített programot.
Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel. A hőmérséklet pénteken hajnalban 10-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 19-én csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Ünnepélyesen megnyitották az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Akadémia borboltját. A komplex alapprogram bázis intézményei közé került a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskola is. Ezek mai műsorunk főbb témái. Ünnepélyes keretek között megnyitották ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Akadémia borboltját az Egri Széchenyi István utca 5 szám alatt. Az eseményen dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az intézmény rektora örömét fejezte ki, hogy újabb elemmel bővült szolgáltatási körük.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek köztudott, hogy egy fontos képzési terület a szőlészborászmérnök képzés, és talán az is ismert már, hogy nagy figyelmet fordítottunk arra az elmúlt években, hogy az egyetem szőlőültetvényein termelt borok, azok minőség irányába mozduljanak el, tehát megújítottuk az egyetem borászatának az arculatát, és hát vele jár az, hogy most ezt a nagy közönség számára is elérhetővé tegyük. Úgy gondoljuk, hogy ez a szolgáltatás, amely a kiváló oktatás és képzés és kutatás mellé társul, az hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem elismertségét növelje ezen a képzési területen. És hát, hogy egy nagyon öröm az, hogy ilyen szép arculattal tudjuk ezt is megnyitni, méltó arculattal az akadémia brandhez. Én azt fogalmaztam meg magamban, hogy mint ahogy minden képzésnél törekszünk arra, hogy minőségi módon tegyük, amit teszünk a kutatásainkban is, itt a szolgáltatásunkban is magas minőséget produkáljunk.
Dr. Váci Kálmán Zoltán, az egyetem általános rektorhelyettese úgy fogalmazott, egy folyamatos fejlődés újabb állomása ez az alkalom, és most méltó helyen tudják bemutatni az érdeklődőknek termékeiket, melyek egyfajta névjegykártyaként is szolgálnak az intézmény szőlészeti borászati képzéséhez, kutatási munkájához, eredményeihez.
Ez egy kiemelten fontos esemény számunkra, hogy ezt elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy immár évek óta egyetemünk a szőlőbor oktatás és kutatás területén kiemelkedő eredményeket ér el, mind itthon, mind pedig külföldön jegyzett eredményekről beszélünk, és ezekről mindig nagyon könnyű volt az elmúlt időszakban beszélni. Ugyanakkor elérkezett az a pillanat, amikor ennek a gyakorlatilag tárgyasult változatával a megújult egyetem mi borcsaládnak a termékeivel, az akadémia borokkal is találkoztunk, ugye ezt tavaly jelentettük be, hogy megújult az arculat. Egy folyamatos és fokozatos fejlődésnek az eredménye sorozatának a következő pontja az, hogy az akadémia borboltot is megnyitottuk, ahol ezeket a termékeket nem csak az egyetemi polgárság, illetve a hallgatók részére biztosítjuk, hanem a város, az ide látogató turisták, a nagy közönség számára is elérhetőek. Ugye, ahogy elhangzott, gyakorlatilag egy névjegyként tekintünk ezekre a termékekre, ezekre a borokra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezzel olyan egyetemi üzenetet adjunk át, illetve nem csak üzenetet, hanem tudást is hozzá csomagolva, ami a globális tudás, illetve a szőlőbor kultúra fejlődésének az érdekeit is szolgálja.
Milyen szolgáltatással várják az ideérkezőket?
Gyakorlatilag borboltként működik ez a helység. Lehetőség van természetesen a termékeknek a megkóstolására, de elsősorban vásárlási szándékkal, bemutatási szándékkal nyitottuk meg ezt az egységet, és hogy gasztronómiailag teljes legyen a körkép, nem csak borok, hanem sajtok is elérhetőek. A Bükki sajt manufaktúrától a Sándor Tamás sajtjai azok, amelyek rendelkezésre állnak itt, tehát hogy ha valaki egy finom 60 palack bort szeretne beszerezni, akkor nagyon jó lehetősége van arra, hogy kiváló minőségű helyi sajttermékekhez is hozzájusson.
Az idei tanévtől a Komplex Alapprogram bázis intézményei közé került a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskola is. Az oktatási intézményben immár 6 éve alkalmazzák az új pedagógiai módszertant, amelyhez az idei tanévtől egyetemi hallgatók is csatlakozhatnak, akik a pedagógus képzést választották. Kecskeméti Károlyt, a Komplex Alapprogram munkaközösség vezetőjét, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
2018-ban úgy gondoltuk, hogy nyitottak vagyunk az új módszertanokra, az új lehetőségekre, és a Komplex Alapprogram, amit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei dolgoztak ki, ez egy kész csomag volt már tulajdonképpen. Meg kellett vele ismerkednünk, képzéseket végeztünk el, és büszkén mondhatom, hogy azóta már szinte rutinból alkalmazzuk és csináljuk ezeket a módszertani elemeket.
Milyen rendszeressége jelenik ez meg az oktatásban?
Mindennek megvan a kritériuma, tehát a tananyag, illetve a tanítási órák 20%-ában kell ezeket a speciális, újonnan kidolgozott reform elemeket alkalmaznunk. Természetesen a tanulói dokumentumainkba is ezt bele kellett, hogy építsük, és a mindennapi életben is, mind a Komplex, mind a DFH-t és órákat, mind pedig az alprogrami foglalkozásokat napi szinten alkalmaznunk kell, és alkalmazzuk is, és visszajelzéseink szerint a diákjaink, tanulóink élvezik és szeretik is ezeket a típusú órákat.
Alprogramok mit jelentenek ezek, vagy mit fednek le ezek az alprogramok?
Hát 5 alprogramról kell alapvetően beszélni. Ez a testmozgás alapú alprogram, életgyakorlat alapú alprogram, digitális alprogram, művészeti, illetve logikai alprogram. Ezek, ahogyan a nevükben is benne vannak, vagy egy pici digitalizációt helyeznek előtérbe, vagy a logikát kívánják meg, vagy valamilyen józan gondolkodást, ugye az életgyakorlat alapú alprogramok. Ezek zömében délutáni foglalkozások, rejtve bele vannak építve a tananyagok, azok a lexikális elemek, amit a gyerekeknek tudni kell, viszont játszva és élményszerűen jutnak tudáshoz.
Ugye a iskolának a delegáció tegnap járt Egerbe egy kapos rendezvényen, egy nyitón talán. Mivel lesz másabb ez a tanév, vagy mivel változik?
Hát nagy örömünkre szolgál, hogy ahogyan haladtunk előre a korban, ugye kapocsiskolá hálózathoz csatlakoztunk, élménysuli lettünk, örökös élménysuli lettünk, és akkor ezután egy következő lépcsőfok, most, amint tegnap részt vettünk az Eszterházy Károly Egyetem 10 termében, ez tulajdonképpen egy partneriskolai találkozó volt, amire nagy örömünkre és büszkeségünkre szolgált, hogy meghívták a mi intézményünket is. Itt tanúsítványt vettünk át, ami hivatalosan is igazolja, hogy az egyetem partneriskolájává váltunk. Tehát innentől kezdve azok a tanárszakos pedagógia és pedagógus hallgatók, akik az Eszterházy Károly Egyetemen fognak tanulni, ők a Komplex Alapprogram elemeit itt a mi iskolánkban is megismerhetik.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Tégy jót! Ezzel a mottóval 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió a Cselekvő Szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot. Idén, szeptember 23-án, hétfőn, 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk majd a véradókat, és minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A múlt évben rekordszámú jelentkező 65 fő vállalkozott az önzetlen segítségnyújtásra. A szervezők bíznak abban, idén is bízunk abban, hogy hasonlóan alakul a program. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A szerdai katekézis végén a felhívások sorában a Szentatya megemlékezett azokról a súlyos problémákról és tragédiákról is, amelyek térségünket sújtják a Borisz nevű ciklon okozta esőzések következtében. Az elmúlt napokban heves, özönvízszerű esőzések sújtották Közép- és Kelet-Európát, melyek emberéleteket is követeltek, többen eltűntek és jelentős károk keletkeztek. Különösen is tragikus következményekkel jártak az áradások Ausztriában, Romániában, a Cseh Köztársaságban és Lengyelországban. Minden érintettet biztosítok közelségemről, és különösen is imádkozom az áldozatokért és családjukért. Hálámat és bátorításomat fejezem ki a helyi katolikus és más szervezeteknek, közösségeknek, önkénteseiknek, amiért segítséget és támogatást nyújtanak, fogalmazott Ferenc pápa a szokásos szerdai katekézis végén. A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyorssegélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a caritas.hu oldalon pedig online is lehet segíteni. Most Écsi Gábor, a Katolikus Caritas országos igazgatója foglalja össze az aktuális információkat, amelyeket a délelőtt mondott el rádiónknak.
A Katolikus Caritas negyedik napja vesz részt az árvízi védekezésben, illetve mentési munkálatokban. A Győri Egyházmegyei Caritasszal együtt Szigetközben kialakítottunk egy bázist, ahonnan a szigetközi falvakba járva tudunk segíteni, illetve felajánlani a segítségünket. Az önkormányzatokkal, a katasztrófavédelemmel, illetve a vízügyi hatóságokkal szoros együttműködésbe végezzük mi is a munkát, együtt a település lakóival. Fakadó vizek, a feltörő buzgárok, illetve csurgások megakadályozásában jelentős tevékenységet kell most kifejteni. A vízügyi hatóságok védik, illetve felügyelik a gátakat, illetve közvetlen a gát melletti részeket, szorító gátakat, és ha segítséget kérnek, akkor rendelkezésükre tudunk állni. Nagyon sok, több száz homokzsákot, vagy talán 1000 homokzsákot is megtöltöttünk már, és ezeket, ha szükséges, akkor szállítjuk a megadott helyekre. Ma éjszaka is volt egy ilyen riasztás, ahol a feltörő víz már veszélyeztette a lakóházat is, és oda 400 homokzsákot szállítottunk, és a vízügyi szakember irányításával körbezártuk, illetve megakadályoztuk azt, hogy az a lakóház felé tovább menjen. Tudom segíteni még abban, hogy az itt dolgozó embereknek ivóvizet biztosítsunk, illetve szükség esetén szendvicseket vagy hideg élelmet. Erre azonban még nem volt szükség. Azt látjuk, hogy nagyon nagy az összefogás a települések között is, és a településen belül is, és a polgármester hívó szavára nagyon sokan jönnek önkéntes munkával segíteni a védekezést. Mai napra, csütörtöki napra várjuk Nagybajcsnál a víztetőzését, ami elhúzódhat még, illetve ennek lefolyása húzódhat el, ami azért még veszélyt jelent, hiszen a gátak egyre jobban átálltnak, és a fakadó vizek pedig a másik oldalon feltörnek, és ezekre kell nagyon figyelni, hiszen ezek okozhatják a belvizet és az árvizet, a belső árvizet is. Nagyon sok önkéntes felajánlotta a segítségét, és ez hálásan köszönjük is. Jelen pillanatban még megoldható a helyi lakossággal, de akár anyagilag is hozzá lehet járulni a védekezéshez a Katolikus Caritas 1356-os adományvonalával, illetve közvetlen a számlaszámon, amely a honlapon elérhető 2024 árvíz megjelöléssel. A Katolikus Caritas 10 millió forintot különített el arra, hogy szükség esetén bármilyen eszközök beszerzésében rendelkezésre álljon ez az összeg, és biztosítani tudjuk a hatékony védekezést.
A Katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzetet reagálva. Écsi Gábort, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották a friss információkkal kapcsolatban. Több településen is bekapcsolódott az árvízi védekezésbe az ökumenikus segélyszervezet. Önkénteseik többek között homokzsákokat készítenek a gátak építéséhez, illelemmel és innivalóval látják el a gátakon dolgozókat, illetve a helyben szükséges logisztikai feladatokban segítenek. Továbbra is várják a felajánlásokat a rendkívüli gyűjtésükre. A 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet segíteni, illetve online adományozhatunk a segélyszervezet.hu oldalon keresztül. Közben hajléktalan embereket ment az árvízzel fenyegetett területekről a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Az egri ciszterci templomban vezetett szentségimádás van ma 18 órától az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében. A te lelkedet is tör járja át, ez a motto Lukács evangéliumából. Szeptember 20-án pénteken 15 órától a Vévitányi Káváriadomban keresztutat végeznek, utána 16 órától Szent Mise lesz a Vévitányi Szent Anna templomban, szeretettel várják a híveket. Szeptember 26-án csütörtökön 9-től 18 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében, szeretettel várnak mindenkit. Háladó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakói isteni irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be, a szertartást majd élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz, adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza a családjai körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. Még júliusban indult útjára a Mindenki Születésnapja Alapítvány kampányidőszaka, melynek záró eseményeként szervezik meg a Mindenki Születésnapja Séta az Életért elnevezési programot szeptember 21-én, most szombaton Budapesten, a Széchenyi István tér és a Tabán között. Az alapítvány célja, hogy társadalmi párbeszédet kezdeményezzen Magyarországon a magzati életvédelme érdekében. Legyen mindenkinek születésnapja, vallják az alapítvány védnökei. Legyen ez az esemény mindannyiunk számára ünnep, amelyen kimondhatjuk egymásnak, jó, hogy vagy. A szervezők életigenlő üzenetükkel szeretnék alátámasztani azt a tényt, hogy az ember élet a fogantatás pillanatától kezdve érték, valamint hogy minden embert megilletnek az alapvető emberi jogok, kortól, nemtől, fejlettségi szintől, politikai és vallási hovatartozástól függetlenül. Az alapítvány védnökeinek célja, hogy minél többen tájékozódhassanak az életvédelmet érintő kérdésekről. A kampány alatt a szervezők több szervezettel és magánszeméllyel együttműködve adnak hangot azok életének, akik még a magzat burkon belül vannak, és akikre ezért a közfelfogásban gyakorta nem tekintenek még emberi személyként. Ugyanakkor a szervezők küldetésüknek tartják azt is, hogy a válsághelyzetbe került várandós anyák megkaphassák a megfelelő testi és lelki támogatást. Ezért fontos, hogy minél többen tájékozódhassanak az életvédelmet érintő kérdésekről és a segítségnyújtás lehetőségeiről. További információk a Mindenki Születésnapja Alapítvány honlapján, valamint a Facebook oldalukon érhetőek el. Október 5-én lesz a Nagymarosi Ifjúsági Találkozók 50 éves jubileuma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az ünnepi eseményre a szervezők. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben az okos eszközeiken. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. És közeleg az időpont, úgyhogy még egyszer szólunk. Tégy jót mottóval 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió a cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben őszelején életre hívjuk a programot, így idén, szeptember 23-án, tehát hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen az egri érseki palotában várjuk a véradókat, és minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Tavaly rekordszámú jelentkező 65 fő vállalkozott az önzetlen segítségnyújtása. Bízunk abban, hogy idén is hasonlóan jól alakul majd a program. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Koleszár Krisztián. Hírmondóval legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Nézd lassan itt az éjszaka, vad álmok tágas otthona, az a felé napod elfogy, kedvesem. De tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz százezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakó képek között tipeg, kedvesem. Majd elrepíti az álom, s a régi árnyas sétányon, a néma filmen nevet apró csikkesen. Siess hát itt gyorsan kaput, nyisd ki az álom kapuját, ne keresd reggelig, ne keresd reggelig, ó, reggelig. És lassan itt az éjszaka, és végre eljutok haza, magamban a város ezer képével. Elfogynak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, betakar az íj tengere kékével. De tiéd ez a pillanat, míg szürke buszod elhalad az elsuhanó ablakok előtt. És látsz százezer nagymamát, hogy gombolítja fonalát, fakú képek közötti meg kedvesen. Majd elrepíti az álom, s a régi sétányom, a néma filmen nevet apró csikkesen. Siess hát itt gyorsan kapud, nyisd ki az álom kapuját, engedj be, időnk rohan eltelik. Zárd be az ajtót mögöttem, ha örülsz majd, hogy megjöttem, dobd el a kulcsot, s ne keresd. Reggelig, ó, reggelig.
végre eljutok haza, magamban a város ezer képében. Elfújtak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, és betakar az égtengerek égében. Elfújtak, mint a színek, és dobognak, mint a szívek, betakar az íjtengere kékével.
To be one of those days when everything around is suddenly dark and gray. It's not true every time you fall, nobody's there to answer when you call. Never easy to explain. You're searching everywhere for something to relieve the pain. Not by anger, not by fear of foe. Somebody's there to lend a hand of hope.
Régió sportja.
Ibrányban elrajtolt az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett öregfiúk bajnokság. Megújult a Sátoraljaújhelyi városi sportcsarnok épülete. 9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznapokon a városi stadionban, Nyíregyházán, a kispályás labdarúgó bajnokságban. Több száz gyerek vett részt az Aquaese nyári úszó- és vízilabda táboraiban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ibrányban elrajtolt az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett öregfiúk bajnokság. A 40 év feletti sportemberek részére kiírt tornarendszerű keresztpályás pontvadászatban idén 7 sportegyesület nevezett. A tavalyi 5 résztvevőhöz csatlakozott újonnan a Túr Istvándi KSE, valamint a Nyíregyháza Fortissimo csapata. A bajnokságban az őszi és a tavaszi szezonban is 7-7 tornát tervez az igazgatóság, úgyhogy egy helyszínen 5 egyesület találkozik, és mindenki megmérkőzik egymással. Az adott helyszínen 10 mérkőzést rendeznek, 2 egyesület pedig mindig szabadnapos. Megújult a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok épülete. A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés főként az épület energiafogyasztását volt hivatott javítani, amely által mind a téli, mind pedig a nyári időszakban kellemesebb hőmérséklet tudja fogadni a sportolókat. Dankó Dénes alpolgármestert hallják.
Energetikai felújításra nyertünk a Top Plus pályázati rendszer keretén belül egy néhány millió forint, ilyen 300 millió forintot, és valóban megújult a sportcsarnok, de hogy alapvetően ez tényleg egy szigetelés, egy utolagos szigetelés volt a háznak. Ha visszagondolunk a régebbi állapotra, akkor volt egy ilyen klinkertégla a lábazat és egy klasszikus acélszerkezet, ami a sportcsarnoknak adott helyet, és bizony ennek a hőtechnikai mutatói nem voltak a legjobbak, ráadásul a küzdőtérnek a fűtése úgynevezett fekete fűtőtestekkel volt, egy ilyen gáz sugárzó volt a levegőbe föltéve, és télen, ha nagyon hideg volt, akkor nem tudott elég meleget csinálni. Ahogy jött a nyár, úgy pedig annyira felmelegedett az épület, hogy nagyjából májusig használták szívesen a sportolni vágyók a csarnokot, utána nem nagyon lehetett benne megmaradni. Az elmúlt néhány évben számtalan alkalommal beszélgettünk arról, hogy mennyire fontosnak tartja az önkormányzat a hozzátartozó, illetve az ő tulajdonában lévő ingatlanoknak az energetikai korszerűsítését, és ez meg jóval a energiaválság előtt volt, ha jól emlékszem, valamikor a 2010-es évek közepén kezdtünk bele ebbe a munkába, és gyakorlatilag az összes közintézményt meg tudtuk újítani, a sportcsarnok kilógott még a sorba. És időközben, hogy bejött az energiaválság, rögtön nagyon fontos prioritássá vált nem csak az, hogy kevesebb fűtőanyagból, tüzelőanyagból lehessen fűteni az épületet, hanem az is, hogy milyen típusúból. És akkor itt jött az elképzelésünk, hőszivattyús rendszert telepítettünk, korszerű gázkazán is belekerült a létesítménybe, de egy hőszivattyús rendszert is telepítettünk, és napelemekkel raktuk tele a tetejét az épületnek, aminek az a velejárója, hogy a hőszivattyú működtetéséhez elektromos áramra van szükség, ezt pedig megtermeljük saját magunknak. A számítások szerint így 50%-kal fog legalább csökkenni a működési költsége, rezsiköltsége az épületnek. Ráadásul ennek az utólagos hőszigetelésnek köszönhetően sokkal jobbak a hőtechnikai mutatói. Tehát nem csak olcsóbban fogjuk tudni fűteni a téli időszakban, hanem nyáron közel sem fog annyira fölmelegedni. Ezt most már a kivitelezés alatt is megtapasztalhattuk, amikor a nyilázárú csere megtörtént, a hőszigetelő paneleket felszerelték az épületre, már érezhetően nem volt annyira meleg benne, és a hőszivattyús rendszernek van egy másik tulajdonsága is, hogy nem csak fűteni, hanem hűteni is lehet vele. Éppen ezért köznapi nyelven szóval klimatizálni tudjuk a sportcsarnokot. Úgyhogy azt gondolom, hogy a funkciójában a használhatósága az kitolódik, hiszen így a nyári időszakban is élvezetes lesz bemenni kosárlabdázni, focizni a sportcsarnokba, és hagyományosan egy nagyon jó rendezvényhelyszín is lesz.
9 csoportban 101 csapat lép pályára hétköznapokon a Városi Stadionban, a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. Az őszi idényben 600 mérkőzést játszanak majd le a csapatok. Dajka László főszervezőt hallják.
5 csoportba 12 csapat szerepel. Az öreg fiúk első osztály utolsó pillanatban egy csapat sajnos nem vállalta. Itt 11 csapat lesz, és az ő ellenfele, aki ide van sorsolva, az mindig szabadnapos lesz. És van 3 tízes csoportunk is, az EF és az öreg fiúk 3-10 csapat szerepel majd, viszont ezekben a csoportokban 3 kört fognak játszani a csapatok, 27 fordulóra kerül sor. Összesen 600 mérkőzést játszunk majd le ősszel, és 600-at majd tavasszal. Tehát 1200 mérkőzésünk van általában a bajnokságban, és mellette még a terembajnokság is kiegészül, hiszen nincs nálunk szünet. A megyéből 15 településről érkeznek hozzánk, Hajdú megyéből is, tehát a Tisza-Gyulaháza ese csapata Hajdú megyéből érkezik hozzánk. Nagyon népszerű a mi bajnokságunk, egyre többen jönnek hozzánk, Csengértől egészen Tiszadobig, tehát a megye minden pontjáról jönnek hozzánk, élvezik ezt a szervezett bajnokságot, és kitűnő körülmények között tudnak játszani. Megépült egy csodálatos szabadidőközpont, ahol a csapatok ideérkező játékosai át tudnak öltözni, majd az öltözőbe ruhájukat nem hagyják természetesen benne, és a mérkőzés végén le tudnak tussolni. Játékvezetőknek külön helység áll majd rendelkezésre, és hát nem egy utolsó szempont a kispályás labdarúgásnál, hiszen egy szabadidő sportos esemény, hogy amikor vége van a mérkőzésnek, akkor a földszinten egy csodálatos söröző kerthelysége terasszal fogja várni a csapatokat, és mögöttük viszont zajlanak majd a további mérkőzések.
Több száz gyerek vett részt a nyíregyházi Aquaese úszó- és vízilabda táboraiban. Szakács Roland elnököt hallják.
Szerencsém az Akva Sport Egyesületnek most már a neve és a tapasztalatai, illetve szakmaiságát tekintve nagyon jó ez az iránya, amit nyaranta táborként szervez. Kisebb reklámokkal megyünk csak, és a táborokat feltöltve, a létszámot tekintve hetente 100-110 gyerek van, ami azt jelenti, hogy az 5 turnusban több mint 500 gyerek fordul meg. Nekünk ez nagyon sokat számít, mert az éves toborzásunknak ez az alapja. Itt azok a gyerekek, illetve játékosok, akik edzőtáborba is jönnek, jól érzik magukat, azokra számítunk szeptemberi indulással, mert az utánpótlás képzésben ez az alap, amikor a legkisebbekkel kezdünk dolgozni. Itt az a szerencsés helyzet van, hogy azok a pedagógusok, edzők vannak a táborban, akikkel szeptembertől, illetve edzésidőben tudnak találkozni a gyerekek, illetve a szülők. Azok az oktatók fogadják őket az újvárosi úszodába, akikkel itt a táborban találkoznak. A számoknál maradva kb. Olyan 20-30%-a jön vissza a gyerekeknek szeptemberbe. Ez szerintem egy szép szám, ez nagyon sokat számít nekünk, mert ha már egy-egy korosztályos csapatot mindig tudunk alulról építeni, akkor ezzel mi már meg is vagyunk szépen. Őszi kezdés tekintve minden bajnokságban ugyanúgy elindulunk, egészen az alaptól, ami az Észak-Kelet-Teleti bajnokság, több korcsoportban, itt a gyerek 1-2-3-4, illetve a bébi korosztállyal, lánycsapattal fogunk indulni külön, most már nem az Egerrel karöltve, hanem önállóan, most már nyíregyházi csapat, vagy nyíregyházi gyerekekkel az Észak-Keleti területibe, illetve a tehetséggondozó bajnokságban, a THG-ban, ami már egy összefogott bajnokság országosan, illetve országos bajnokságban fogunk indulni ugyanúgy a gyermek, serdülő és ifi csapatokkal, és újdonság lesz most már 6 év után, hogy OB2-es felnőtt csapatunk is lesz, ami most már publikus, megvan a támogatónk, illetve megvan a csapat, hogy milyen játékosokból tevődik össze, megvan az edző, megvan az irány, de örömmel tudom ezt is bejelenteni, hogy OB2-es csapata lesz újra Nyíregyházának, ami a utánpótlás képzésnek egy nagyon fontos állomása, mert az itt sportoló gyerekek akkor láthatják a útnak a végét, hogy hova lehet még felnőttként is eljutni.
Most pedig az Akva Esze edzőjét, Urbin Tibort hallják.
Minden nap két sportfoglalkozás van, reggel úszással és vízilabdával kezdünk, délután is van egy úszásfoglalkozás, több csoportban kezdőktől a vízilabdásokig foglalkozunk velük, és nem titkolt céllal a szeptemberi vízilabda edzésekre egy nagyon jó merítési lehetőség számunkra, mert nagyon sok olyan gyereket tudunk megszólítani, akik későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk edzések során. Az országos csapataink már elkezdték a felkészülést, és hát ismét nagy terveket célul kitűztünk magunk elé. Most van lehetőségünk arra, hogy országosba induljunk külön gyerekcsapattal, tehát nem kell ahhoz serdülőcsapatnak is lenni, hogy elinduljunk, de ehhez egy kvalifikációs tornán kell részt vennünk, és ha ott olyan eredményt érünk el, akkor lehetőségünk van arra, hogy külön gyermek-lány csapattal induljunk a bajnokságban. Ugye most északi régióba indultunk tavaly évben, meg az előtti években, most viszont önálló Nyíregyházi Akva Sport Egyesület néven fogunk indulni ezen a tehetséggondozó bajnokságon, tehát ez az országosnak az előszobája. Itt a legkisebbek, most 2012-13-as születésű gyerekekről van szó, de lehet, hogy a 14-15-ös kislányokat is bevetjük, és egy külön bajnokságban megmerettetjük magunkat. Hát itt most a pestiek is, a Dunai Város, a legnagyobb csapatok indulnak. Megyünk, játszunk, és meglátjuk, hogy mi lesz a jövőre ebből a történetből.
A tábort meglátogatta a térségországgyűlési képviselője Szabó Tünde is.
Mindig örömmel jövök ki az Akva Essének a táboraiba, a nyári táboraiba, hiszen rendkívül sok gyereket láthatunk, hogy jól érzik magukat. Ugye a vizes sportágak egyike a vízilabda, a másik az úszás, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen eredményességi utánpótlás nevelési egyesület van Nyíregyházán, amely tényleg példaértékkel működik. Ezt lehet látni az eredményekből, a fiúk és a lányok is hozzák sorra az utánpótlás nevelésben az eredményeket, sőt, most már az U16-os versenyzők közé is adtunk világbajnoki ezüstérmest Urbin Zsófia személyében. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, a gyerekekre, és arra is, hogy igazából tényleg most már Nyíregyháza elmondhatja, hogy nagyon sportos város, bármilyen sportágat ki lehet próbálni a kisgyermekeknek, és lehet sportágat választani, rendkívül jó körülmények közé tudhatja a szülő a gyermekeit, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen biztonságban vannak szakértő kezek között. És hogyha vannak céljai egy gyermeknek, egy fiatalnak, hogy mit érjen el a sportban esetleg, akkor bizony minden adottság megvan arra, hogy képes legyen azokat elérni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.